elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.
A 117 perc embere ezen a héten.
Horváth Péter, a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetének igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Engedje meg, hogy először ezt a különös történetet idézem, hiszen talán már olyan régen hallottuk ezt, hogy Jean-Éric Dunant, a svájci közéleti személyiség és üzletember, a Nemzetközi Vöröskereszt alapítója, 1859-ben a Solferino-i ütközet alapján ismerte föl, hogy szükség van arra, hogy egy olyan nemzetközi szervezetre, amely bármely hadviselő fél szempontjából semleges, és ezért elvárható, hogy humanitárius és ingyenes ápolási szolgáltatásainak nyújtása egyik hadviselő fél se akadályozza meg, vagy korlátozza, és ennek az elképzelésnek a valóra váltása volt az, hogy 1863-ban Genfben megalakította a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát. Hát azt gondolom, hogy ez az 1863-as esztendő nagyon sok ma is működő és élő civil szervezetnek és nemzetközi szervezetnek nyújtott alapot ezzel a szellemiséggel és gondolattal.
Igen, én is azt gondolom, hát nyilván már akkor felismerte Dunant, hogy az első nyújtás, meg ugye a semlegesség nagyon-nagyon fontos, ezért is ugye a svájci zászló nyújtásra tekintve, hogy Dunant svájci volt a Vöröskereszt alapjelképe, illetve hát ugye ehhez a kezdeményezéshez később csatlakozott ugye a Magyarország is, 1881-ben alakult meg a Magyar Vöröskereszt, és azóta is töretlenül működik és segíti az embereket.
Akkor még 20 év sem telt el, hogy a nemzetközi szervezethez csatlakoztunk Magyarországon, ezt gondolom, hogy akkor kifejezetten jó jelnek számíthatott.
Igen. Hát azt gondolom, hogy hát nyilván azért az osztrák-magyar monarchia abban az időszakban fogalmazunk úgy, hogy viszonylag komoly hadseregeket működtetett, és innentől kezdve Dunant ugye elment minden akkori vezetőhöz, és mindenkivel személyesen egyeztetett, illetve azért azt hozzá kell tenni, hogy a 59-63-ig tartó időszakban Dunant azért írt egy nagyon meghatározó könyvet Solferino-i emlékcímmel, és ott ő nagyon naturálisan feldolgozta azokat az élményeket, amit tapasztalt a harcmezőkön, meg a sérültek ellátása során, és ezeket eljutatta az országok vezetőihez, és ennek hatására indult el ez a jellegű közös gondolkodás. Az irányban, hogy legyen egy ilyen segítő szervezet.
Ez nagyon jól hangzik. Tartok tőle, hogy a mai éles politikai szóváltások között minden, ami ennyire liberális vagy humanitárius, az baloldalnak minősülne, de hál' Istennek akkor még nem annak minősült. Ön egyébként hogyan kapcsolódott ehhez a szervezethez, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ez egyfajta hivatás volt az ön részéről.
Az én történetem sajátos, bár azt gondolom, hogy a mai fiatalok körében is egyre többen vannak így. Én 2002-ben érettségiztem, és akkor úgy döntöttem, hogy nem rögtön egyetemet választok, tekintve, hogy két bátyám rögtön egyetemet választott, én inkább szakmát akartam tanulni, és hát gondolkodtam azon, hogy mi az a szakma, ami hasznos is, meg egyébként az életben mindenképpen fontos tudni lenni. Toxikológus, meg a mentőápoló szakma érdekel leginkább, végül mentőápolónak jelentkeztem, fel is vettek, ez egy 3 éves képzés volt, és az iskola indult vöröskeresztes versenyeken, mert a Vöröskeresztnek tavaly lesz volna az 50. de 1971 óta van egy olyan versenye, amit a társadalmi elsősegényújtás népszerűsítési hivatott szolgálni, ez egy felmenő rendszerű országos elsősegényújtó verseny, amin 3 kategóriában lehetett indulni 5 fős csapatoknak, általános iskolai, középiskolai és felnőtt csapatoknak, és az iskola minket fiatal mentőápoló jelölteket indított ezen a versenyen felnőtt kategóriában, és én akkor egy területi versenyen győztes csapattagja voltam, majd egy megyei versenyen győztes csapattagja voltam, és az akkori Vöröskeresztes kerületi szervező mondta azt, hogy hát nyilván a fiatalok bevonása már akkor is nagyon jó volt, örömmel foglalkoztatta többünket önkéntesként, hisz rengeteg rendezvényen, programon van lehetőség arra, hogy megjelenjünk ezzel a tudással, és én 2003-ban elkezdtem önkénteskedni a Vöröskeresztnél. 2004-ben meg volt egy üres státusz, egy ifjúsági szervezői státusz, egy részmunkaidő státusz, amit munka mellett, illetve tanulás mellett abszolút összefért a dolog, és én jelentkeztem, fel is vettek 2004. február 1-jével kerültem a szervezet kötelékébe, és nyilván, hogy telt az idő, nem mondom, hogy karriert építettem, de a hivatás az megtalált, és én a szervezetben maradtam, idővel ifjúsági referens lettem, tehát a csoportot én vittem, majd egészségneveléssel is foglalkoztam, és hát most már jó néhány éve civil szakmai igazgató helyettesként kifejezetten a Vöröskereszt civil szakmai tevékenységeit irányítom felügyelem, mint a véradásszervezés, az első segélynyújtás, az otthoni szakápolási szolgálat, a felnőtt képzés és az ifjú segítő természetesen. Tehát inkább fogalmazunk úgy, hogy én megkaptam azt az irányt a Vöröskereszttől, ami engem talán teljesített, és én a mai napig itt dolgozok, és igen, hivatásként tekintek rá, tehát nem tudom elképzelni. Szerencsére vagy sajnos az életem a Vöröskeresztnél, én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó, hogy itt dolgozhatok.
Azt hiszem egyébként, hogy amíg az ember a Vöröskereszt tevékenységét csak kívülről ismeri, akkor sokkal közömbösebb tud iránt maradni, és akkor a saját példámat ide idézném. Amíg az ember csak hallja azt, hogy a véradásra szükség van, és országos felhívások születnek, addig ezek csak információk, amik elmennek szinte szó szerint a füle mellett. De abban a pillanatban, ahogy belecsöppen, és én nagyon szerencsés lehettem, amikor belecsöppentem az első véradásba, egyébként pont egy interjú, vagy egy ilyen felhívásnak köszönhetően, onnantól kezdve egy más világba lép be.
Igen, az szerintem elmondható, hogy általában azok, akik belénk, hozzánk kapcsolódnak valamilyen módon, akár önkéntesként, akár tagként, akár kollégaként, alapvetően kevés információjuk van a Vöröskeresztről. Nyilván a véradás meg az elsősegélynyújtás szinte állandó, hisz a Vöröskereszt is szervezi a véradó eseményeket az Országos Vérellátó Szolgálattal együtt. De hogy mihelyt megvan a belső saját személyes motiváció, és valamilyen tevékenységbe becsatlakozunk, akkor elindul egyfajta lavina, és még többet akarunk tudni. Én magam, amikor az elsősegélynyújtást teljes egészében megismertem, akkor utána megismerkedtem a baleseti szimulációval, ami egy abszolút gyakorlati dolog, segíti az elsősegélynyújtó felkészítést, azt, hogy életű sebeket tudnak készíteni a szakembereink, és nyilván én is véradóvá váltam, tehát előtte voltam önkéntes, és aztán, amikor véradásokat láttam, akkor valahogy beszívott a véradó lehetőség, én is a mai napig véradó vagyok, és azt gondolom, hogy nem csak, hogy jó példával akarok előjárni, hisz a gyerekem is rendszeresen azt mondja, hogy hős vagyok, amikor vért adtam, hanem azt a társadalmi tevékenységet is működtetem, ami szerintem nagyon fontos, hisz ha tudunk adni vért, akkor miért ne adnánk, hisz ez még egészséges is. De egyetértünk, igen, tehát a Vöröskereszt az egy olyan cél, amit hogy az ember megismeri belülről, akkor nehezen tud tőle leszakadni szerintem.
Igen, és valahogy azt is érzem, hogy érzelmeket stimulál bennünk, tehát például egy véradás olyan érzelmeket mozgósít meg az emberben, amin keresztül, hát nem is mondom, hogy a jóság szabadul föl bennünk, de hogy közelebb kerülhetünk, megtapasztalhatjuk azokat az érzéseket, amiket korábban talán nem volt rá lehetőség.
Persze, és talán az is igaz, hogy a központi szereplő az maga az ember, és a segítő szándék is olyan nagyon sokféle módon lehet segíteni. Érdekes, hogy egyre többen fedezik föl. Nyilván a véradás az mindig egy nehéz dolog, mert ott azért az emberekben vannak olyan félelmek, amik nehéz elosztani, de egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak föl, hogy szinte mindenkinek van az otthonában olyan dolog, ami már feleslegessé vált, de másnak még különbözőt tud okozni, és ugye a Vöröskeresztnek azért hosszú évek óta van adományozási kultúrára, nagyon sokan fordulnak hozzánk, nyilván segítségért is, nagyon sok tartós segélyt osztunk, de van lehetőség arra, hogy adományokat is utassanak el hozzánk, hát nyilván a december időszakban, amikor ez jár, az szerintem egy olyan dolog, amit mindenki ismer, mindenkiben van jó, és mindenki tud egyébként a Vöröskereszthez csatlakozni, és akár segíteni így vagy úgy. És én azt gondolom, hogy főleg a fiatalok tekintetében érdemes ezt hangsúlyozni. Szerencsére az ifjúsági Vöröskereszt az nagyon erős, és egyre többen jönnek hozzánk önkénteskedni. Egyfajta módon akár pályaorientációt és munkatapasztalatot szerezni. Szerencsére, bár régi szervezet vagyunk, sokszor azt mondjuk, hogy patinások, de hogy a fényünk az nem kopott meg, sőt azt gondolom, hogy sokszor egyébként mindig tudtunk dökölni.
Ez nagyon jól hangzik, és pont ez lett volna még az utolsó kérdésem már, hiszen egész héten velünk lesz, hogy egy fiatal embert hogyan tud magával ragadni, ahogy említette az élet útja során, ugye fiatal volt, amikor egy ilyen elsősegély versenyen indultak, hogy az hogy indult?
Hát nyilván én is, amikor a mentorátumnak jelentkeztem, az egy hősies szakma, hogy gyakorlatilag azt, hogy a tudást megszerezni és bármikor tudjak otthon segíteni, az fontos, hogy sok fiatal azért jön hozzánk, hogy ezt a tudást megszerezze, nyilván utána egészségügyi pálya fele fog kacsingatni, de az is jó, hogy bármikor tud segíteni, és egyszerűen egy sikeres segítésem, akár egy törésellátás, akár egy sikeres újraélesztés, az ad annyi pozitív töbletet, hogy utána az ember ezzel még jobban akar foglalkozni. A másik, hogy konkrétan a verseny eredmények alapján olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk, mind az öten, akik a csapatban voltunk, olyan megerősítést kaptunk, olyan inputot, hogy mi ezt a tudást igényeltük, hogy tovább tudjuk adni, hisz a társadalmi elsőségenyítés a skandináv országokhoz képest egyébként még gyerekcipőben jár nálunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy minél többen tudjanak elsősegélyt nyújtani. Az országos mentőszolgálatok is nagyon-nagyon sok ilyen programja van, és szerencsére mi együttműködünk velük szorosan. De hogy itt igazából egy ilyen önbecsülést vagy magabiztosságot tud kapni az ember. Arról ne is beszéljünk, hogy az ifjúsági közösségben azért sok esetben jó barátságok, mély barátságok, akár szerelmek is tudnak szülődni. Jó hasonló gondolkodású fiatalokkal együtt tevékenykedni egy jobb életért, vagy egy jobb világért, és itt a közösségi összetartozás lehetőségét is megkapja az, aki csatlakozik. Engem leginkább ez motivált, hogy hasonló közösségi fiatalokkal találkoztam úgy, hogy hasonlóan tudtunk gondolkodni a világgal kapcsolatban, és sok programot tudtunk önmagunk megvalósítani, ami egyébként segítette a Vöröskereszt bármi céljának megvalósulását.
Péter, te évek óta a Vöröskeresztben dolgozol. Ez egy nemzetközi szervezet, ugye, amelyik nem tipikus, vagy... Szóval egy kicsit itt utat keresek, hogy civil szervezet és non-profit szervezet, minden tekintetben ezeknek megfelel, de ez egy földet behálózó hálózatnak egy magyarországi, és a magyarországinak egy budapesti része, amit te vezetsz. Valójában civil szervezetben dolgozol, mégis azért talán az átlagosnál egy picit több kötöttség van a ti működésetekben. Ezt jól gondolom, vagy ez csak egy ilyen külső feltételezés?
Alapvetően jól gondolod, ugye a világon 192 országban van most ugye Vöröskereszt, és nyilván a mi munkánkat erőteljesen befolyásolja a nemzetközi Vöröskereszt stratégiája, amely egyébként úgy épül föl, hogy az összes megyei, illetve az összes nemzeti társaság véleményét bekérik. Hát ez egy demokratikus szervezet, tehát minden országnak ugyanannyi szavazati joga van a nemzetközi Vöröskeresztben, független attól, hogy hány millió lakosa van az adott országnak. És igen, a kötöttség az ugye több rész. A Genfi egyezmények ugye a Vöröskereszt működését azért meghatározzák. Ugye ez a Genfi egyezmények ugye a humanitárius meg a hágai jog alapjai, amik megszülettek viszonylag régen. Ez is meghatározza a mi tevékenységünket. A másik, amit Magyarországon nagyon-nagyon erősen, szerencsére még működik, ugye a Vöröskeresztre egy törvény is szól. A 93/40-es törvény ratifikálja egyébként Magyarországon a Genfi egyezményeket többek között, és a Vöröskereszt függetlenségét, semlegességét. Ez nyilván egy kötés, meg kötelezettség, de nem csak nekünk, hanem az állami szerveknek is, és számtalan olyan dolog ebben le van írva, amit a mai napig végzünk, akár a véradásszervezés, akár az elsősegélynyújtás területén. Tehát igen, ez egy ilyen rugalmas rugalmatlanság sok szempontból a vöröskeresztes lét, de hát ebben élünk, és ugye amilyen szelek fújnak, és amilyen társadalmi kihívások vannak, mi arra reagálunk.
De akkor erről hadd tereljem egy kicsit a beszélgetésünket a mostanit a privátabb szférát fele, hogy én hosszabb ideje ismerlek, azért ízig-vérig egy ilyen civil, terveződő, önkéntességben érintett, akaratképzésben fontos szerepet vállaló ember vagy. Tehát a saját vagy lakóhelyeden is, nem tudom, hogy korábban, ahol laktál, most, ahol laksz, vagy van civil szerepet? Vagy volt, és van-e civil szerepet?
Valószínűleg nevetetésemből kifolyólag mindig is szerettem közösségi részvételt vállalni. Nyilván egyébként, hogy a Vöröskereszt, a hétfőn beszélgettünk erről a kollégáddal, hogy a Vöröskereszt beszívott, és önkénteskedni kezdtem, de hogy én gimnazista koromban voltam mindenféle ilyen gárdaszervező, tehát még volt egy diszkógárda, azt én működtettem, aztán ahogy felnőttem, vagy idősebb lettem, úgy részt vettem mondjuk a fődísznek az alapításában.
Az mi ez a fődísz?
A Fővárosi Diák Önkormányzatok Szövetsége. Aha. A Fővárosi Önkormányzatnak volt egy ilyen kezdeményezése, hogy működjön egy diákokból álló ilyen szakmai tanácsadó testület. Azt nem tudom, hogy még működik-e vagy nem, de ott mindenféle aktív szerepet. Ugye a fővárosnak van egy civil rendelete, ott műhelyek alakultak még jó régen, ami kifejezetten a civil bevonódást generálta, de ez mind olyan dolog, amiben civil szervezeti képviselőként vettem részt, Amire talán te gondolsz, az, hogy most így már családapaként arra törekszem, hogy a lokális környezetemben legyenek olyan közösségi kezdeményezések, amik segítik egyébként az élhetőbb környezet kialakítását. És igen, mi beszéltünk róla, a második kerületre betelepült lakos vagyok.
Régen laksz itt?
Szerintem ilyen kb. 7-8 éve lakok itt. Én Rákoskeresztúri gyerek vagyok, 17. kerületben születtem, ott nevelkedtem. Aztán, amikor beköltöztem, hát nyilván már a párommal kezdtünk le a második kerületben lakni. Először egy kis lakásban, most, hogy gyermek van egy nagyobban. De én 7-8 éve vagyok ilyen betelepült második kerület, de egyre inkább azt gondolom, hogy második kerületi vagyok. És itt tapasztaltuk egyébként hogy az OD közösségben, hogy szükség van egyébként a beszélgetésekre, az egymásra találásra, meg a társasházban. Itt konkrétan a belső udvarunk az most szépen átalakult, és nem mondom, hogy az én hatásom volt, de egyfajta módon talán moderáltam azt, hogy elinduljon egy folyamat.
Ez a második kerületnek a vízivárosi része? Ott a Margit körúttól keletre talán, vagy északra. És akkor azt mondod, hogy a társasház, ami egy érdekes dolog, hogy Magyarországon a társasháznak rossz konnotációja van, mert egy csomó országban a társasház a demokratikus helyi életnek az egyik igazi magva, nálunk ez gyakran ilyen szavazási mechanizmusokra korlátozódik, de akkor te azt mondod, hogy valamilyen tartalmi tevékenységet, valami változást ott, mintha ezt mondtad volna most a belső udvarokkal kapcsolatban, erről egy picit, ha beszélnél.
Én azt gondolom, hogy ha az embernek van lehetősége bármilyen alanyi jogon történő civil aktivitásban vagy közösségbe bekerülni, akkor érdemes egyébként megnézni, hogy mi újságnak, hogy miről szól. Nyilván, amikor beköltöztünk ide a családdal, akkor mi azért elkezdtük a szomszédi kapcsolatokat felmérni, tehát így jártunk mindenkihez, és lejárunk rendszeresen a társasházi közgyűlésekre. De azt tapasztaltuk, ez egy nagy társasház, hogy sokan laknak itt, de kevesen járnak ezekre a közgyűlésekre. Akik járnak, azok jellemzően egyébként az idősebb generáció, a fiatalok nem igazán vesznek ebben részt, illetve azt tapasztaltuk még, hogy azért sem járnak sokan, mert nagyon sok átutazó van, ugye nagyon sok lakás itt a második kerületben albérletként funkcionál. És éppen ezért ugye ez már nem az élettér, hanem ez csak egy alvóhely. De itt van egy nagyon, nagyon erős gondnok bácsi, meg nagyon jó kis közösség van, és igényként is megjelent, hogy a kert, főleg a Covid alatt, ugye mi gyerekesek vagyunk, mondjuk kevesen vagyunk gyerekesek, de Covid alatt ugye nem volt sok lehetőségünk kimozdulni közösségbe. Itt van egy gyönyörű kert, ami szép zöld, meg búja, meg elburjánzott, mi használtuk a gyermekkel, és azt láttuk, hogy azért vannak itt olyan kiaknázatlan lehetőségek, amivel érdemes foglalkozni, és hát eljutottunk odáig, hogy mondjuk néhány ilyen, hát már nem odaillő növényt itt szépen elkezdtünk kipusztítani.
De ez a több egy szám, ez azt jelenti, hogy nem csak a ti családotok, hanem többen lakók közül.
Hát a többen az, hogy igazából azok a meglátott, gyakorlatilag Laci bátyámmal, most nevesítem őt, ő kezdte el szépíteni, mert ő egyébként...
Igényes ilyen tekintetben?
Egy igényes kertesztem van neki, azért ez egy hasznos elfoglaltság, hogy a kertet rendeztet, egy társasházi közös kert van, de hogy... Mondtam neki, hogy bármikor kellek, én nagyon-nagyon szívesen, és most egyébként pont neked meséltem, igen, hogy múlt héten vágtunk ki kettő nagyobb fát.
És sikerül másokat a házból? Vagy mit szólnak a többiek? Mert ez is egy tipikus mód, hogy a gangról, nem tudom, gangos a házatok, lenéznek, és mondanak, hogy ott még egy kicsit jobbra, itt egy kicsit balra, majd bemennek egy kávét inni. Tehát, hogy van-e olyan eset, amikor valami módon, mint a követést tudtok elérni, azaz, hogy egy-két ember csatlakozik?
Remélem lesz, én inkább azt mondom neked. Az az érdekes, hogy nyilván jó példával hangosan járunk elől, tehát már volt olyan érdeklődő, hogy egyébként mit kell még itt csinálni. Én bízom benne, hogy majd azt a előtalált rakéta mászókát, ami egy óriási kincs, azt majd közösen le tudjuk festeni.
Ez egy retro dolog lehet, igen. Ezt a játszóterekről emlékszünk.
Óriási kincs, hát ilyen már nincsen játszótereken. Még nagyon az elején vagyunk. Én hiszem azt, hogy majd, hogyha eljutunk odaig, és nyilván tehát eljutunk odaig, hogy lesz mondjuk egy grillparti, akkor nem hárman fogunk ott egyébként kolbászni, hanem már többen jönnek, és hogyha elindul ez a fajta közösségi szervezés, akkor bízom benne, hogy ez egy élő közösség lesz. Az is biztos, hogy sokszor azt tapasztalom, hogy az embernek az ideje kevés mindenre.
Azt hadd kérdezem, hogy mondod, hogy még ilyen cselekvő dologra az udvarba viszonylag magatok vagytok, de van-e valami kommunikáció a szomszédokkal? Mi az az ügy, amiben szót lehet váltani? a szomszéddal, vagy az alattad, vagy fölötted lakóval, tehát a köszönésen kívül látni-e ilyet, hogy valamitől jobb kedvű lesz, vagy rosszabb kedvű, tehát vannak-e ilyen apró kis szívességek, vagy amik elkezdik egy ilyen kohéziót, elkezdenek növelni?
A társasházi lakógyűlés az mindenképpen ez. Most egyébként, ha már ez a kérdés, akkor a lomtalanítás biztos, hogy az lesz. Tehát itt lomtalanítás
negyik. Ez egy közös érdek újból.
Egy közös érdeket teszem azért az itteni közösség, tehát ugye azt kell mondanom, hogy a generáció különbség az jellemző. Vannak a nagyon idősek, akik itt laknak mondjuk jó régóta, meg vagyunk néhányan betelepülők, és nyilván az a fiatal aktivitás, aki mondjuk még én vagyok, vagy a családom, itt még kettő vagy három fiatal cserél, ez 21 lakásos társaság, tehát kevesen vagyunk ezek a mozgató erők, és nyilván itt tényleg ez lesz a nagy kérdés, hogy ez a lelkesedés, meg az energia bennünk marad-e, meg kijön-e még belőlünk, és hogy be tudunk-e másokat csatolni. Ez én kislépésekben tervezem. Édesanyámék Rákos keresztülön laknak szintén betelepülők, ez egy 10 lakásos társaság, ott tényleg közösség volt, amikor betelepültek. A mai napig közösség, mert minden új szereplőt a régiek bevonnak. Itt inkább azt érzem, hogy itt már kicsit távolabb vannak az emberek egymástól, de lehet ez ellen tenni, és én azon vagyok, hogy ez változzon.
Ez a szomszédsági munka, de amit itt elmondtál, amit ebből ajánlani tudok, hogy azokat a nagyon hétköznapi ügyeket, amit egy liftben, vagy egy lépcsőházi fölmenetelben, vagy a kapu előtt egyszerre akarják nyitni, megcsukni, amit meg lehet beszélni, hogy ezekből tud talán kiserkenni, vagy kirügyezni valamilyen közösségi munka. No, hát azt nem hiszem, hogy a te munkád az valamilyen módon, már a hivatásos munkád a Vöröskeresztben az a háznak a közvetlen dolgaihoz kötődhet, vagy van ilyen kapcsolódás?
Egyszer volt, ha már így kérdezed, volt egy, a Vöröskeresztnek régen volt egy olyan szolgálata, hogy elsősegélynyújtó családokat képzett. Ami azért volt jó, mert a falvakban, ahol mondjuk viszonylag messze volt az orvos, vagy messze volt a
védőnő,
mentő, ott volt lehetőség arra, hogy a jó szomszédsági viszonyban, mondjuk egy zsákfaluban, ha valakivel baj történt, akkor ott a vöröskeresztes család, akinek volt felszerelése, volt eszköze, az gyorsan riasztható volt, hogyha mondjuk a bika fölöklelte, vagy a pulyka. És ezt adaptáltuk 3 vagy 4 éve, és az elsősegélynyújtó családok és társasházak projektet elindítottuk, ami igazából arról szólt, és erre találtunk pályázati forrást, hogy azt kértük, hogy társas házakon nagyon sokan laknak, közös képviselővel egyeztetve delegáljanak olyan szereplőt, akár 3 generációt, aki szeretné elsajátítani az elsősegélynyújtó fortélyokat, hogyha baj van, akkor rögtön lehessen a szomszédnak szólni, amíg ki nem érkezik a mentőszolgálat, hogy a sürgősségi beavatkozást megtegye, mert egyébként sok esetben 2-3 percen múlik egy életmentő beavatkozás, amit egyébként laikus is el tud sajátítani viszonylag gyorsan. És erre volt egy ilyen pilot projektünk, elkezdtük, nagyon sok, hát 20-25 ember képeztünk ki abból a forrásból, kaptak teljes felszerelést, kaptak teljes tudást, kaptak teljes esetnaplót. Az egy hasonló kezdeményezés volt, ami társasházakra volt adaptálva, főleg egyik a 3. kerületben, nagyon sok ilyen nagy társasházi lakótelepen. Ez egy működtethető modell lenne egyébként, és azt gondolom, volt olyan 16 éves, aki eljött, mondta, hogy ő egyébként akar ilyet, meg nyilván ő majd jogosítványt is akar szerezni, de ez tök jó, hogy ő megtanulhatja, és egyébként el tudja mondani majd a Marika nénének, hogy egyébként, ha bármi baj van, nyugodtan szóljon.
Előzetesen megkértem arra, hogy egy picit térjünk vissza a szervezet születésének körülményeire, mert ott bizony a nőknek jelentős szerepe volt. Hogy is volt ez?
Alapvetően már Dünan a Solferino-i csatánál kifejezetten olyan szereplőket talált segítő tevékenységre önkéntesnek, akik nők voltak leginkább, mert ugye ők nem vettek részt a háborúban, és idős emberek, és nyilván a Magyar Vöröskereszt életében is nagyon-nagyon fontos szerepe volt, és jelenleg is van a nőknek, hisz az 1879. március 17-én megalakult Magyarországos Segélyező Nőegylet volt effektív a Vöröskereszt eszméjének első terjesztője, Ugye ez az Erzsébet királyné védnöksége alatt létrejövő szervezet, hát jobb módú nőkből tevődött össze, ők voltak azok, akik a hátrányos helyzetű térségeket, a rászoruló embereket segélyezték saját vagyonukból, illetve szerveztek rengeteg olyan programot, ami őket célozta. Nagyon sok adományosztást bonyolítottak le, és ők voltak az első olyan, azt gondolom, hogy magyar szervezők vagy szereplők, akik kifejezetten a szegényekkel elkezdtek foglalkozni, talán Magyarországon a szegénypolitikát is meghatározták, és számtalan olyan tevékenységet indítottak el, ami mai napig működik. A nővérképzés az egyik ilyen, hisz ők indították az ápolónőképzést Magyarországon, és azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe volt, igen, a nőknek a magyar örökség életében, és a mai napig is egyébként van.
Azt mondták a nőegyesület tagjai, hogy az ápolónőképzés mellett egy olyan kórházra is szükség lenne, amely háború esetén természetesen a háború kártevéseit orvosolja, de természeti csapások esetén is korszerű és rögtön hadrafogható. Ez lett a sportkórház Budán a Győri úton, a háború után sportkórháznak nevezett intézmény kalandos sorsa. Nem tudom, hogy most milyen ponton áll.
Érdekes egyébként a kórházak meg a Vöröskereszt szerepe. Ami talán fontos, igen, hogy a Vöröskeresztnek nagyon sok ilyen kórház alapító tevékenysége volt. Egy ilyen nagyon-nagyon ismert és közismert dolog az például a Sziklakórház, hisz a Sziklakórház ugye a II. Világháborúban, illetve a forradalomban is nagyon aktív szerepet vállalt, és ugye nagyon-nagyon sok nővet benne vagy tevékenykedben aktívan. Azt kell tudni, hogy ugye jellemzően azt látjuk, és nagyon sokszor azonosítják a Vöröskeresztet az egészségügyi intézményekkel. Mert a Vöröskereszt jelzés a Genfi egyezményekben ratifikált módon ugye egy jelző funkcióval is bír, ami azt jelenti, hogy a Vöröskeresztes jelzéssel ellátott ingatlan, gépjármű, vagy akár ember védett szereplő, ugye a jelzés, maga az embléma, sugallja azt, illetve kellene sugallnia azt, hogy egy semleges szereplő, egy segítő szereplő, aki azért van, hogy segítsen a rászorulókon. Ezért van az például, hogy légi felvételeken, mondjuk egy vöröskeresztes tábor, vagy egy kórház, ugye sok esetben látható rajta a vöröskereszt jelzés, hogy pont régen, de szerencsére ma már nem ilyen világot élünk, hogy az esetleges repülőgép támadásnál lássák, hogy ez egy védett objektum, tehát itt sérültek ellátása zajlik, de egy ilyen saját példa, amit én nagyon szeretek, hogy azt kevesen tudták, hogy a Titanicnak volt egy testvére, egy kórházhajó, ami szintén nagy vöröskeresztes jelzésekkel volt ellátva. A mai napig nagyon-nagyon sokan használják a vöröskeresztet egészségügyi szereplők, nyilván a jelenlegi jogszabályok ezt mondjuk akkor engedik meg, hogyha a Vöröskereszt erre kifejezetten felhatalmazást és engedélyt adott, mert a csak vöröskeresztes használhatja, meg nyilván ugye a katonai járműveken, ahol a szanitécek vannak, ott is ugye a Genfi egyezmények ezt egyértelműen kimondják. A magyarországi kórházak megalapítása az nyilván nagy, azt gondolom, hogy a segélyező nő élet kifejezetten fontos ebben a szerepben, mert hogy nagyon sok pénzt tudtak összegyűjteni annak, hogy elinduljon, és ugye saját tőkéjüket is felhasználták, illetve a saját kapcsolataikat. Ugye Dünan is a saját pénzét emésztette fel a Vöröskereszt megszületését követően, ő ugyanúgy az országos segélyező nőegylet volt az, aki ezt kifejezetten elindította és életre hívta a kórházakat, és nyilván ezzel parallel az ápolónő képzést, hogy még több olyan szereplő legyen. Ezekben az időszakban növekedett meg olyan szinten az egészségügyi ellátó, önkéntes ellátó személyzet száma, ami biztosította a jó közegészségügyi helyzet kialakulását Magyarországon.
A Vöröskereszt kórházra már csak egy mondatot szánva, ahogy mondtam, nagyon kalandos sorsa volt, mert 1949-ben államosították. Nem tudhatjuk, mert sokat kellene ahhoz kutatni, hogy a jogviszonyok akkor hogy is történhettek annak idején. A mai Vöröskeresztnek azok a régi kórházak már egyáltalán nem a tulajdonai, ugye?
Nem. Hát nyilván itt Magyarországon nagyon sok minden változott. Nyilván nyugati és keleti vagy a balkáni blokk között azért Vöröskereszt szempontjából is óriási különbség van. Főleg a nyugati országokban, akár az amerikai híradást nézzük, akár az olaszokat nézzük, akár a németeket, ott ugye a Vöröskereszt maga az, az egészségügyi ellátó, a gyors beavatkozó csoport, a mentőszolgálat, hát ők működtetik ezeket a tevékenységeket. Nekünk volt szerencsénk Németországban konkrétan egy teljes diszpécser központot megtekinteni, és nyilván ott komoly állami támogatásból működik az összes vöröskeresztes tevékenység. Magyarországon és a keleti blokkban ez már nem igaz. Magyarországon a Vöröskereszt kifejezetten azokat a tevékenységet működteti, ami hozzá kapcsolódik Genfi egyezmény és a vöröskeresztes törvény által leírva. Tehát, hogy mi az egészségügy területén, amit működtetünk, Az az otthoni szakápolási szolgálat, ez egy házorvos által elrendelhető, kifejezetten kórháziból kikerülő, de még egyébként egészségi ellátást igénylő betegek számára van biztosítva, tehát például, hogyha valaki csípő protézis műtéttel hazaengednek, mert már nem indokolt, tehát egészségi állapota megengedi, akkor a mi gyógytornászink tudnak menni segíteni nekik ugye TB finanszírozott tevékenységben, de ugyanígy, ami már többször elhangzott, de mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy a társadalmi elsősegélynyújtás népszerűsítés az egy kifejezetten fontos feladatunk, és nekünk célunk, hogy minél több magyar ember tudjon legalább az elemi fogásokban, gyakorlatban is fellépni, és nyilván az egészség vonal mellett azért jelen van, hisz az országos mentőszolgálat, illetve az országos vérellátó szolgálat nekünk kiemelt és kifejezett partnerünk, illetve nyilván a főváros területén a fővárosi kórházokkal is kapcsolatban vagyunk, és tudunk segíteni nekik mindenféle olyan eszközzel vagy lehetőséggel, ami hozzájuk nem jut el. Az egyik ilyen, amit most így a COVID kapcsán mindenképpen el kell mondanom, hogy több kórházat tudtunk akár élelmiszerrel, akár speciális eszközökkel támogatni, ami nagyon-nagyon fontos szerintem.
Az 1993-as törvény sok mindent rögzített, és ennek alapján most akkor a prioritások hogy néznek ki?
A prioritások mindig azok, amiket az élet hoz, vagy amire a társadalmi igény van. Nyilván a Vöröskeresztnek vannak hagyományos tevékenységei. Az egyik, ami talán nagyon-nagyon fontos, és mindenképpen kiemelném, és benne a nők szerepét is, az a véradás szervezés, mert nyilván a segítő szakma általánosságban egy női szakma, és a Vöröskereszt az egy kifejezetten segítő szakma. Amikor én bekerültem ide viszonylag régen, akkor kevés férfi dolgozó volt, és nyilván a férfi dolgozók zöme inkább a fizikai tevékenységekben, vagy az intézményi munkában jelentek meg. Ahogy beszéltünk hétfőn, én mentőápoló, szakápoló vagyok, és a kórházi gyakorlatom során is szembesültem azzal, hogy az ápolás az nem kifejezetten egy férfi a szakma. Hát nyilván ugye az ápoló meg az ápolónő szópárt azt ismerjük, a nővérre igazából nincs is megfelelő szópár, ezért engem is így félig viccesen tökös nővérnek hívtak a betegek meg a kliensek, de hogy pont a héten találkoztam az egyik OMSZ vezető mentőtíz barátommal, és vele beszélgettünk arról, hogy nyilván egészségügyben is vannak nőies meg férfias szakmák, de hogy egyre több nő választ egyébként, akár a mentőszolgálatnál kerül állományba, és nagyon-nagyon szép, hogy így az egyensúly elindult. Nálunk a Vöröskeresztben is most már nagyon szép számmal dolgoznak férfiak, de a véradászedés területén kifejezetten ott a nők dominálnak, mert ott is van mindig legalább egy férfi, aki segíti a szervezést. De hogy szerencsére igen, tehát a nők nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be a szervezetben, felső vezetői szinten is van több nő, a Vöröskereszt országos alelnöke is nő, és azt gondolom, hogy ez az egyensúly, ez a balansz nagyon-nagyon fontos ebben a szervezetben, mert közösen tudunk hatékonyan működni.
A véradásnak a fontosságát talán nem is kell bizonygatnunk. Időnként a rádió vagy sajtóhírekben is megjelenik, hogy baj van, kevés a vér. Erre akkor ezek szerint kiemelten figyelnek.
Igen, azt kell tudni, hogy nyilván van egy ilyen napi vérkészlet igény, ez durván általában teljesül. Nyilván a COVID helyzetben nagyon-nagyon csökkent, ez azt jelentette, hogy nyilván a műtétekhez mindig kell vér, a sürgősségű beavatkozású szüléshez folyamatosan megfelelő mennyiségű vérkészlettel rendelkezésre, azonban vannak olyan műtétek, amik esetenként halaszthatók. Nyilván ez orvos szakmai kérdés, de hogy nagy baj, amióta egyébként működik a vérellátás hazai intézménye, én azt gondolom, hogy nem volt, nyilván volt, amikor apadt a vérkészlet, de ezt jó szervezéssel és megfelelő társadalmi hozzáállással sikerült biztosítani. Itt most ebben az évben, ugye augusztus 20-a volt egy nagyon hosszú hétvége, amit még mindenki kihasznált, ugye nyilván nyári időszakban csökken a véradókedv, mert nyilván inkább mindenki pihen, de azt gondolom, hogy a vérellátás egyensúly az megvan folyamatosan. Itt talán fontos elmondani, hogy a Vöröskeresztnek folyamatosan vannak véradó eseményei, ahogy az OVS-nek, az Országos Vérellátó Szolgálatnak is, és a www.véradás.hu-n folyamatosan lehet követni, hogy mikor vannak véradások, és akkor hadd ragadjam meg az alkalmat. Nálunk itt a Vöröskereszt székházban, a Magyar Vöröskereszt Arany János utca 31-es székházában minden csütörtökön van véradó lehetőség, lehet jönni vért adni, minden nap nyitva vagyunk 13 és 18 óra között, és Én azt gondolom, hogy a fix véradóhelyeket megszokják a donorok, és aki egyszer vért adott, és megélte a dolgot, az idővel hiányolja. Én évente kétszer-háromszor adok vért, és nyilván engem is egy véradásszervező kollégina győzött meg, hogy próbáljam ki magam ezen a területen, és sokszor hiányzik, mert frissül az ember tőle, és rögtön kap egy orvosi visszacsatolást, hogy makk egészséges, tehát örülünk, hogy eljöttél vért adni. Ez egy fontos segítés, és ezt egyébként bárki megteheti, aki egészséges.
Van valami különleges dolog, amit most a vírus helyzet miatt a véradásban figyelembe kell venni?
Én azt gondolom, hogy a véradók egészségtudatosak nagyon, és nagyon-nagyon figyelnek egymásra, meg a környezetükre, és kifejezetten magukra. A véradó helyszínén folyamatosan biztosított a kézfertőtlenítés, a maszkviselés ugye mindenképpen fontos. Alapvetően, amit tudni kell, hogy sok minden nem változott, pusztán azok a dolgok működnek nálunk is véradáson, amit egyébként is elvárunk a mai világban az életünk során. Amit tudni kell talán, hogy vért adni az jöhet, aki egészséges, 18. életévét betöltötte véradásnál, a személy és a lakcímkártya nagyon-nagyon fontos, hogy meg a tajkártya nálunk legyen. És vannak speciális szabályok, amit egyébként a honlapaink leírnak. Egy generációs különbség azért érezhető. Még 20-30 évvel ezelőtt voltak nagy gyárak, volt több száz, több ezer embert foglalkoztató cégek, munkahelyek, és ott rendszeresen voltak ilyen véradások. Most a mai világban azért sokkal kevesebb olyan cég van, aki nagyon sok embert foglalkoztat, vagy a véradó esemény befogadja. Az egyik ilyen kiemelt, ez a budapesti rendőrfőkapitányság, ahol évente többször vannak óriási sikerű véradások, folyamatosan rekordokat döntenek. Most legutóbb, ha jól emlékszem, 211 donor volt egy napon, ami azt gondolom, hogy csúcs. Most élen járnak a egy napon történt véradások tekintetében.
Hát tegnap egy egészen különleges nap volt számotokra, mert hogy kiosztották a civil díjakat, és a legjobb kommunikációs kampányba a Magyar Vöröskereszt budapesti fővárosi szervezetének First Aid Game, az életmentő flipper című kampánya is bekerült, és hát azért bekerülni a három közé ennyi jelentkező közül azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog.
Igen, ez egy nagyon izgalmas hét volt, meg maga az eredményhirdetés is nagyon izgalmas volt, mert a Hunyadi téren volt, és ugye folyamatosan online is lehetett követni az eseményeket. Ez most nem az első ilyen civil döntőnk volt, szerencsére volt egy korábbi. Azért azt kell tudni, hogy a Vöröskereszt a támogatók meg olyan partnerek nélkül nagyon nehezen működne, akik segítik a szervezet munkáját küldetését. És az a partner, aki segített nekünk ezt a First Aid Game-et elindítani, vagy létrehozni, 2016-ban is megkeresett minket, egy picit csak erről beszélnék, hogy akkor megkerestek, hogy szeretne nekünk segíteni, van egy olyan kampányuk, amit ránk találtak ki, és ez egy hajléktalan tárgyak elnevezésű kampány volt, ami kifejezetten azt egy olyan megoldást kínált, hogy utcai nagyon lelakott tárgyak köré tett ki egy piros keretet, a következő szöveggel, ha az utca ezt teszi egy tárgya, gondolj bele, mit tesz egy emberrel. És semmi más célja nem volt ennek a kampánynak, mint hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanság problémájára, és ezzel a 2016-os kampányal 2017-ben bejutottunk a civil kommunikáció döntőségi közé, és ezzel az ügynökséggel akkor kezdtünk el szorosabban együtt dolgozni. És az mindenképpen szerintem fontos nekünk civileknek, hogy mi tudjuk, hogy mit csinálunk, de mindig jó, hogyha van olyan partner, aki a kicsit más megvilágításba helyezi egy-egy civilnek a munkáját, és ez egy nagyon-nagyon jó együttműködés. Velük együtt találtuk ki, hogy az elsősegélynyújtással kellene valamit csinálni, mert a társadalmi elsősegélynyújtás népszerűsítése az nagyon fontos. És akkor találták ki, hogy mi lenne, hogyha egy flippergépet csinálnánk, és vöröskeresztisítenénk, meg elsősegélynyújtáshoz kapcsolnánk, és mi nagyon-nagyon furcsán néztük rájuk. De ők azt mondták, hogy ez egy nagyon jó mobil eszköz, ami rendezvényeken egyébként kitűnik egyből, és a célja az, hogy ha valaki sikeresen újraéleszt egy ambubabán, és ez az eszköznek a tetejére föl van szerelve, akkor kap egy életet a játékban, hisz életet mentett, és csodálatos, amikor kín van rendezvényen ez az eszköz, akkor azon kívül, hogy óriási tömeg érkezik hirtelen, tehát nyilván, amikor viszünk egy ambulát és a földön lehet újraéleszteni, az is fontos, meg látványos, de egy flippert kivinni egy rendezvényre, az óriási csoda, és folyamatosan jönnek, főleg a fiatalok meg a gyerekek, és az az még inkább csodálatos, amikor ugye elkezdenék középen keresni a gombokat, de hát ugye egy ilyen számítógép, hanem oldalt vannak a gombok, és nyilván az idősebb generáció is mindig üdítően csodálkozik rá az eszközre. Ma nagyon nagy sikerült tavaly évben, amikor még ő is szokrendezvényen vettünk részt, akkor bejárta az országot Miskolctól egészen Győrig, hisz ugye az is cél, hogy minél több rendezvényen meg fesztiválon megjelenjen, és azt gondolom, legalábbis a statisztikáink alapján, hogy több ezer embernek sikerült ezzel is kicsit közelebb vinni az első segélynyújtást, és igen, eljutottunk a döntőbe, nagyon-nagyon jó kis kommunikáció kapcsolódott ehhez, és hát ezúton is gratulálunk, a TASZ nyerte meg, és neki is egy nagyon-nagyon jó kampánya volt, de nekünk igazából csak az volt a célunk, hogy az első nyújtást is jobban láthatóvá tegyük.
Ugye visszatérünk egy kicsit az első segélynyújtásra, meg az újraélesztésre, mert én több rendezvényen vettem részt, ahol lehetett tanulni első segélynyújtást, az újraélesztést, és azt tapasztalom, hogy az emberek hát kicsit óckodnak, hogy most oda menjenek, és azt a bábutot nyomogassák, meg zavarban vannak. Tehát valószínű, hogy a gamifikáció az mindenféleképpen jót tesz, mint minden másnak is. De hogy nektek mik a tapasztalataitok, hogy a fiatalok számára mennyire vonzó, izgalmas megpróbálni, kitalálni, és mennyire veszik komolyan ezt a történetet?
Ugye az első nyújtás kapcsán azért ilyen három szintért, vagy három okot mindenképpen megemlítenék, ami talán fontos lehet. Ugye az egyik a legismertebb az, hogy jogosítvány szerzéshez Magyarországon mai napon szükséges, vagy mai nap, tehát hogy szükséges az első nyújtó vizsga letétele, éppen ezért ugye folyamatosan több ezer ember vesz részt vizsgákon, tanfolyamokon, és ők megtanulják az első nyújtás alapjait, és hát ugye számot is adnak tudásukról, ezt követően lesz nekik jogosítványuk. Tehát ugye van egy állandó tudás átadás. Másik rész az oktató és nevelő intézmények. Nagyon sok olyan programunk van, ami kifejezetten az ifjabb generáció megszólítására született. Van nekünk egy Püssök Hősei programunk, ami kifejezetten óvodákba viszi el az első segélynyújtó tudást, és ott püssön gyakorolnak a gyerekek. Ez inkább baleseti prevenció, és arról szól, hogy mit kell csinálni, hogyha baleset történik, kinek kell szólni, mire kell figyelni, hogy ne tényleg baleset, és nyilván van benne játékos sebkezelés is, és a gyerekek nagyon-nagyon élvezik, hisz ez gyakorlati jellegű foglalkozást. Másrészt az iskolákban is rendszeresen jelen vagyunk. Ez azt jelenti, hogy iskolákban, akár osztályfőnöki tanulók keretén belül, akár biológia órán, testnevelés órán, szoktunk menni fiatalokkal, és nagyon fontos a fiatalok, hisz én most lassan 40 vagyok, és én mondjuk egy 16 éves gyermeknek, vagy fiatalnak nem biztos, hogy annyira el tudom mondani, hogy versi az ő nyelvén, meg nem biztos, hogy könnyebben becsatlakoztatom, de egy 16 éves önkéntes, aki az ő nyelvüket beszéli, sokkal könnyebben bevonja az ellátásba. Tehát, hogy nagyon sok ilyen órát tartunk, és hát van nekünk egy felmenő rendszerű versenyünk is, én is ugye itt kerültem a Vöröskereszt kötelékébe, és a megmérettetés, meg azt mondjuk első segélynyújtó szakkörre jár a fiatal, majd eljön versenyezni, és megismeri a Vöröskeresztet, ezt követően számtalan olyan szakmai program van, amihez ő tud csatlakozni, akár a balatoni első segélynyújtó szolgálatot, amit sem mondjuk minden évben nyáron a Balaton több strandján vagyunk jelen ingyenes elsőségnyújtó tevékenysége a vízimentő szolgálat mellett, hogy a parti sérüléseket ellássuk, vagy lóvágás, rovalcsípés. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon, nagyon, nagyon szeretik ezt a fiatalok, és azok, akik egyébként velünk együtt vagy rajtunk keresztül megtanulták a tudást, és akár önkéntes csatlakozó sorba is álltak, idővel az egészségügyi pályát választanak, és elmennek a mentőszolgálathoz, vagy orvossá válnak, vagy gyógytornásszá, vagy bármilyen egészségügyi szakma. Ez a kettő főcsoport, ami az abszolút pozitív, tehát amikor megvan az a szívácsi, hogy az a játékosság. A másik, amit említeni kell, az pedig azok, akik személyesen érintettek, vagy családtagjuk, vagy ismerősük, vagy rokonok, vagy maguk tapasztaltak balesetet. Az egyik nagyon-nagyon jó barátom, az egyszer egy balesetet látott, és utána megkeresett, hogy neki lassan születik a gyerek, ő mindenképpen meg akarja tanulni, hogy tudjon segíteni, és nagyon sokan jönnek azért, hogyha baj van, akkor tudjanak segíteni. Gyakorlatilag erre épül egy most már lassan 4-5 éve zajló programunk, ez a Babaváró első segélynyújtó képzés, ami leginkább fiatal, vagy hát szülővé váló anyukáknak, apukáknak, vagy nagymamáknak szól, hogy amikor a gyerek születik, akkor azokat a speciális technikákat tudják, amiket egy csecsemőnél vagy gyereknél kell tudni, hogy ha baj van, akkor mit kell tenni, hogy kell tenni. Ezek is nagyon nagy sikerrel zajlanak egyébként a fővárosban, többek között az Zuglóban, illetve Óbudában ennek ilyen hagyománya, vagy több éve visszamenő múltja.
Igen, pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy így említetted ezt a vezetéshez kapcsolódó első segélyvizsgát, és hát rengetegen leteszik ezt a vizsgát mindenki, akinek van jogosítványa, de hát aztán ez kopik az évek során. Tehát nyilván akkor levizsgázol, utána elfelejtesz egy csomó mindent, és biztos vagyok benne, hogy a jogosítványa rendelkezők, akik 5 éven túl szerezték a jogosítványokat, nagy bajban lennének, hogyha most kéne számot adni erről a tudásról. Előfordul gyakran, hogy az emberek csak azért jelentkeznek, mert rájönnek arra mindenféle ilyen baleseti szembesülés nélkül, hogy mégiscsak jó lenne, hogyha szembesülnének azzal, hogy nem tudják megvédeni a szeretteiket, vagy hogy bármikor történhet az életben olyan, amikor szükség lehet erre a tudásra?
Azt nem mondanám, hogy gyakran, inkább azt mondanám, hogy vannak üdítő példák. Nyilván az első nyújtás az gyakorlatilag egy protokoll szerint működik, ami alkalmanként változik, hogyha akár bármelyik országban új és új fogás születik, esetleg új irányelv, ilyen, mint az újraélesztés, ahol a befúvás meg a mellkas kompresszió számai folyamatosan változtak, és vannak olyan nyugati országok, ahol a laikustól kifejezetten a mellkas kompressziót várják el. Gyakorlatilag inkább azt mondanám, hogy azért jó, hogy kitelepülünk nagyon sok rendezvényre, és nagyon sok eseményen vagyunk jelen, mert ott viszont, hogyha tényleg akár a fittel, akár egy ambubabával kint vagyunk, vagy csak műsebekkel, amin meg kell tanulni, akkor nagyon sokan jönnek megmérettetni a tudásukat, mert hogy beugrik nekik, hogy hol, hát én 13 éve tanultam, de hát most itt lehetőség, vajon így kellett csinálni, és jól csinálom-e. Inkább ez jellemző, hogy ahhoz, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy erre a tudásra szükség lehet bármikor, ahhoz azt kell tennünk, legalábbis szerintünk, hogy láthatóvá tenni a gyakorlási lehetőséget, mert nyilván csak akkor fog elgondolkodni azon, hogy szüksége van a tudásra, hogyha szembesül azzal, hogy hó, itt most egyébként tudok gyakorolni. És nyilván nagyon sok szervezet foglalkozik első segélynyújtással, az országos mentőszolgálatnak is van egy nagyon jó hősképző, és nekünk is van egy hasonló, hogy együtt is működünk nagyon sok területen, és szerencsére egyébként én azt hiszem észre, hogy ezekre azért nem szóval kell fogni az embereket, hanem sokszor egyébként, nem mondom, hogy sorvonállás, hogy jönnek, szépen jönnek, hogy hát nyilván, hogyha az idejük megengedi a munkájuk, vagy a családi életük, de azért jönnek.
Itt voltál velünk egész hétig, hogy érezted magad?
Nagyon jó volt. Leginkább azért volt jó, mert jókat kérdeztetek, meg én magam is itt egyes kérdésnél el kellett gondolkodnom, hogy mi is lehet a válasz. Én nagyon élveztem, és nem csak azért, mert hogy mindig tudtunk beszélni, hanem nagyon sok témát érintettünk, és bízom benne, hogy lesz még lehetőségünk. Meg azért is örülök, mert hogy végén újra eltudtattak, hogy megvolt a plusz motiváció, hogy elkezdőek hallgatni szeket. Egyébként alkalmanként hallgatok, de most abszolút be vagyok állítva fősorra, tehát így a rádiót én is külön hallgatok most már.
Hát akkor nyertünk ráadásul mi is egy hallgatót, egy rendszeres hallgatót, úgyhogy ez nekünk is egy nagyon jó hír. Én örülök, hogy velünk voltál egy héten keresztül, és nyilván fogunk még keresni különféle témákban, hiszen a hétember ezen a héten Horváth Péter, a Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezetének igazgató helyettese volt. Szép estét és jó hétvégét!
Köszönöm szépen, egyből után mindenkinek, szia!
Visszahallgatná? Most megteheti! Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.
Önök a Civil Rádiót hallják.